Nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Hol tartunk ma mi, és vajon akarunk-e még bármilyen módon beleszólni a világ dolgaiba? Mi, akik 40 évvel ezelőtt ott tartottunk, amiről beszélgettünk a műsor első részében, csináltunk egy színházat, egy protestáló, egy figyelemfelhívó színházat, mert úgy gondoltuk, hogy muszáj szembe mennünk a fennálló társadalmi renddel, és muszáj felemelni a hangunkat. Fodor Tamásról többet tudunk, mint Oszkai Csabáról. Csaba, hogy élsz most? Hol élsz most, és mit csinálsz?
Csak hogy azért még abba is belekapcsolódjak, hogy azért mennyire az ma is még érdekel a színház, hogy én ugye az interneten lehetőségem volt arra, hogy akkor feliratkoztam az új színház elleni való tüntetés és petícióra, és szerencsém volt, hogy ez éppen akkor történt meg, amikor itt voltam, és lehetőségem volt részt venni a többi pártolókkal ezt az ügyet továbbvinni. Emellett az USA-ban élek, ott egy építkezési vállalatom van, és a feleségem pedig egy latin kultúrháznak az igazgatója, amelynek többszörös programja van, különösen egy ilyen meghívó jellegű kultúrház, ahova zenészt, színházat és képzőművészeti kiállításokat rendez a feleségem.
Feleséged spanyol?
A feleségem az venezuelai, tehát spanyol nyelvű, latin nyelvű, és ez szerencsére ott az USA-ban ennek egy nagyon jó szisztémája van, hogy ilyen kisebbségeknek lehetőségük van a saját kultúrájuk megszervezésére és annak egy központnak a létrehozása támogatásokon keresztül. És emellett még van egy olyan érdekes programjuk, ami különösen érdekes, az az, hogy olyan fiatalok és fiatalok, akik börtönbe kerültek, azokkal volt egy olyan programja a kultúrháznak, ahol ezek a fiatalok, ahelyett, hogy börtönbe mentek volna, egy ilyen kvázi átnevelési programban vettek részt, ami össze volt kapcsolva a színházban való részvétellel is. Tehát, hogy
és ez most is így van?
Ez most lejárt ez a program, hogy a színházat is csináljanak, de maga az úgymond átnevelési program az még ma is létezik, és megvan.
Te benne voltál ebben a színházi kísérletben, ott most?
Ebben a kísérletben én belefolytam akkor, amikor ez játszódott, és segítettem többféle módon, próbákban, meg ötletekben, meg nem tudom mi. És jelen pillanatban most például a támogatások csökkenése miatt ezt a részét azt el kellett hagyniuk, de...
Ezt ismerjük, ezt a szót.
Ja, hát igen. Sajnos ez ott is van azért.
Igen. Elmentél, én már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de már nagyon régen, egy nagyon erős közegből, ami indult az Orfeóval, folytatódott a Stúdió K-val, folytatódott egy olyan időszakkal, ugye a 80-as évekkel, amikor az ember úgy érezte, hogy állandóan dolga van, valamerre megy ez az ország, és abban neki dolga van. Megtudtál ilyen szempontból ott gyökeresedni, vagy kapaszkodni? Mibe kapaszkodtál bele, amikor kimentél?
Hát én meggyökeresedtem, mert akkor különben
nyilván akkor visszajöttem
volna,
és nem jöttél vissza. Hát ez
ugye, hát van egy klassz családom, és ez tulajdonképpen ez egy ilyen nagy latin család, és ez egy olyan fajta nagy latin család, amelyik nem telepedik rád, és nem idegesít, és nem nyom el, hanem egy ilyen nagyon kényelmesen és emberségesen összeműködő család, akiben a család túlnyomó többsége meglehetősen progresszíven gondolkodó egyének, beleértve az anyósom, aki 86 éves, és...
Veletek él?
Nagyon közel egy körben élünk, tehát egymástól néhány percre, úgyhogy ez nekem nagyon jól összejött, és van két gyermekem, akik közben felcseperedtek, és felnőttek, és már felnőtt emberek. De emellett még hozzá kell tennem, hogy ugyanakkor én végestelen végig követtem azt, hogy mi folyt a Studio K életében, illetve időnként ezt-azt-amazt még együtt is csináltunk a Tamással, a Tamás kijött külföldre rendezni, én akkor asszisztáltam neki, szóval ez a kapcsolat közösen, nem szakadt nem meg.
Középen Illinois államban egy egyetemi záróvizsgát csináltunk úgy együtt, hogy, hogy a szinkron tolmácsolt, és teljesen ugyanúgy mozgott, mint én, hogy írtó jópofák lehettünk így együtt, de végigcsináltunk a Forgács Andrásnak egy darabját, úgyhogy
aki szintén az Orfeó együttes tagja volt.
Vittük a magyar kultúrát, tehát nem feltétlenül a Hátország Színház képviseli a magyar kultúrát, hanem mi kivittük ezt Amerikába, hogy ismerjék meg. Már akkor is. Most is a stúdiókába. De azért szeretném elmondani közben, hogy szemérmesen hallgatott, hogy a fia ugyan építész, és nagyon jó építésznek készült, de a lánya meg itt Pesten tanul. Igen.
Tényleg?
Igen, igen, a CEU-ba.
A CEU-ba tanul, egyéves mestertanfolyamra, szociológiai szakra idejött egy évre, és azt tanulmányozza, és közben magyarul is tanul.
Hát ez teljesen normális. Ha valaki magyar színész volt, még akkor is, akkor amatőrnek hívták, annak a lánya tanuljon magyarul. Tamás, stúdióká 40 év, ezt nehéz egy mondatban összefoglalni.
Hát nem is igazán érdemes összefoglalni, meg nosztalgiázni, csak arról van szó.
Most körbenézünk, mi hát, van magunk körül most?
Igen, hát arról van szó, hogy, hogy ugye reagálni kell arra, ami körülöttünk van. Ez természetesen ma már nem olyan direkt politikai színházzal történik.
Hanem miért olyan... nem történik ma?
Azért, mert értektelen, nem igazán jó színház. Tehát, illetve hát azt mondanám, hogy van létjogosultsága, de engem meg a körülöttem levőket, nem ezek a direkt eszközök érdeklik, hanem az, hogy tulajdonképpen, és most teszek egy zárójelet, azt akartam mondani, hogy a politika önmagában nagyon elfoglalta a pártpolitika a politikának a helyét. Tehát a pártpolitikával szemben pedig, igen, a pártpolitikával szemben pedig averziói vannak az embereknek. Viszont azzal a mozgással szemben, hogy megnézni az, hogy mik a folyamatok, mik az érdekek, és hogyan történnek, ez a dráma a legalkalmasabb. Ahol konfliktusokat kiélezünk, ahol meg tudjuk mutatni, hogy az érdekek és a motivumok hogy harcolnak egymással, és hogy mi van a szavak mögött. Ez a leglényegesebb dolog, hiszen maga a miniszterelnök is megmondta, hogy ne törődjünk a szavakkal, és a kitűnő dramaturgiai mondat ez, hanem mindig a cselekvéseket figyeljük. Hát a színház erre való, anélkül, hogy a miniszterelnököt propagálnám. Igen, a színház erre való, hogy nézzünk a szavak mögé, hogy a szó magyarázatokon, a szó mágiákon kívül milyen folyamatok vannak a valóságban. Ezeket pedig jó darabokkal lehet megmutatni, és nagyon pontos színházi munkával. Ezt csinálja a Stúdió K mostanáig az én vezetésemmel, és most miután már én kicsit nehezebben mozgok, meg ki kell nevelni azért az új generációt is, nem csak a nagy generációt, most már egy új vezetéssel működik, tehát természetesen ugyanúgy fogok dolgozni benne.
És van is egy nagyon erős új generáció, akik képesek arra, hogy ezt tovább vigyék, ezt én állítom, mert én ezt itt tapasztaltam az évek folyamán.
Igen, de az a fajta zsigerből jövő, és talán kevésbé gondolkodó ellenállás. Tehát én mondhatom azt, hogy bennünk volt egy zsigeri lázadás a fennálló ellen, de hogy a Tamás mondja, volt egy keresés is. És az előbb szinte megint ezt az Étoile nevezetű első előadást idézted, a szavak mögé kell nézni, ugye elhangzik egy olyan anarchista mondat, hogy Lenin nem imamalom, ha jól emlékszem, mert mindenki Lenint idézi, és senki nem néz mögé, hogy mi mit jelent, és ez a fajta gondolkodó zsigeri ellenállás szerintem hiányzik ma, de mégis van egyfajta zsigeri ellenállás, hogyha megnézitek azt például, hogy a fiatal 20-as nemzedék közül milyen sokan sodródnak a szélső jobb felé.
Igen, ugyanakkor meg éppen most jövök délelőtt nekünk iskolaszínházi előadásunk van, és Shakespeare darabot játszunk iskolákban. A Szeged Szeggelnek a keresztmetszetét. Mert olyan etikai, politikai problémákat, szociológiai problémákat vet föl, illetve mi ezt ugyanúgy, mint az Étoile idejében, szavazásokat tartunk, demokráciát játszunk az iskolába, és a legnagyobb meglepetésemre ez a 16-17 éves generáció, bár szitokszónak számít a liberális gondolkodás, de nevezzük, szabad elvűen gondolkozik az ember cselekvési lehetőségeiről, és arról, hogy, hogy legyen-e tartása a hatalommal szembe, vagy nem. Ez persze finoman is a Shakespeare darabokból, tehát most itt nem írtuk át a darabot, de nagyon-nagyon meglepő, és nagyon nagy bizakodásra ad ebben a nagy pessimizmusban nekem okot.
Tehát reagál, beleszól, kérdez?
Nem, teremtünk olyan lehetőséget, ahol a hősnek a cselekvési lehetőségeit Brecht szellemébe fölvázoljuk, hogy mik közül választhat, és szerintük melyiket fogja választani. És nagyon érdekesen szavaznak a gyerekek, és érdekli őket. Tehát én azt hiszem, hogy maga a politikai történések ilyen áttételesen ma is izgatják az embereket, de rühellik azt, amit politikának neveznek, és ami az országgyűlésből árad.
Rühellik azt tekintet nélkül, hogy ki adja ebben.
Igen, azt hiszem, hogy nincs ebben a pillanatban olyan erő, amely mögé ők oda tudnának állni. Ami van, azok a milla civil szerveződések, független attól, hogy mi annak a tartalma. Azt érzik, hogy lesz, hogy erejük lesz. És ameddig ezt sokan nem érzik, addig gyöngék maradunk.
Igen, nem akarom azt megkérdezni tőled, mert úgyis tudom, hogy azt fogod válaszolni, hogy eszi a rosszabb a politikát, én színházat akarok csinálni, és még rendezni akarok, de itt vannak a független színházak, amelyek úgy tűnik, hogy egyre jobban kiszorulnak azokból a lehetőségekből, hogy képesek legyenek önállóan élni. Szerinted annak a fajta protestszínháznak, gondolkodó protestszínháznak, ami mellé mi letettük a Voksot 40 évvel ezelőtt, annak van még jelene, jövője, létjogosultsága?
Hát jelene azt nem tudom, hogy lesz, de jövője talán lesz, ez furcsán hangzik így, mert a jelenről semmit nem tudunk, de nem csak a színház vonatkozásában, egyáltalán az ország holnapjáról nem tudunk, a közvetlen holnapjáról, azt se tudjuk, hogy az adó politikájáról nem tudunk, a pénzügy politikájáról nem tudunk, a miért tudnánk a támogatási politikájáról. Tehát nem tudom, hogy mi éri ma az alternatív, illetve a független színházakat, de azt tudom, hogy azt nem lehet, tehát az mint a gyom ki fog nőni a talajból. Nem lehet. Az emberek nem hülyék, és az embereknek személyiségük van, és nem hagyják kapakasza alá tartani a fejüket.
Beszéltünk arról, hogy milyen érdekes volt nekünk az, hogy 40 évvel ezelőtt a tárgyak metamorfózisával foglalkoztunk ebben a darabban kényszerűségből, hiszen szegények voltunk, és egy széknek mindent kellett jelentenie. Tegnap este láttam a Maladipe társulat, nagyon tehetséges fiatal független társulatnak a Leonsz és Léna című előadását, és megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy ugyanaz történik benne, mint a mi előadásunkban 40 évvel ezelőtt. Van nekik 2-3 tárgyuk, és az előadás végig alkalmat ad nekik arra, hogy ezek mindenfélévé változzanak, ezek a tárgyak, tehát ami 40 évvel ezelőtt megszületett, az ma is él színházi szempontból.
Anélkül, hogy kétségbe vonnám, ezen az jubileumi esten Bakos Éva kolléganőm, aki szintén a Stúdióká tagja volt, és a Maladipébe dolgozott sokáig, elmondta, hogy az ember akkor is stúdiókás marad, amikor máshová megy. Tehát az
a színházi létezés formája a Stúdióká, mondta Bakos Éva.
Igen, és nagyszerűen mondta, mert azt jelenti, hogy tovább visszük azokat a szerszámokat, amivel lehet dolgozni. Is.
Köszönöm, hogy eljöttetek és beszélhettünk a 40 évvel ezelőtt alakult Orfeó együttesről, melynek mindhárman tagjai voltunk, és a később élő és ma is létező Stúdiókáról, Fodor Tamás színész rendező, a Stúdióká vezetője, és Oszkai Csaba valahai színész, jelenlegi Amerikában élő építési vállalkozó volt a nagy generáció vendége, és hallgassunk meg még egy rövid felvételt arról a CD-ről, ami 2 évvel ezelőtt jelent meg, az ugyancsak akkor alakult és velünk együtt dolgozó Orfeó zenekar által, mely rövid dal számunkra abban az időben is nagyon fontos volt.
Csak tárki a szívem, ha élek veled éjek, ha égek el érted,